7 óra 14 perc van, friss hírekkel 7:30-kor várjuk Önöket legközelebb. Most pedig azzal a témával folytatjuk, hogy minden szempontból fenntartható megoldás a brit kormány döntése, amely 5 évvel elhalasztotta a belső égésű motorral felszerelt új járművek értékesítési tilalmát. A gépjármű márka kereskedők országos szövetségének elnöke elmondta, az Európai Unióban is érdemes lenne felülvizsgálni a 2030-as határidőt, és a korszerű Euro 7-es motorral szerelt személy és haszonjárművek támogatásával segíteni a több 10 millió 25 évesnél idősebb autó lecserélését. Gablini Gábor szerint így nem csak jelentősebb károsanyag kibocsátás csökkentés érhető el, de az európai piac védelme is jobban megvalósulna, mint a jelenlegi elektromobilitás irányába mutató kezdeményezésekkel. Lakatos László interjúja.
Ugye a brit kormány 5 évvel elhalasztotta a belső égésű motorral felszerelt új járművek értékesítési tilalmát. Egyébként ragadós lehet ez a példa, tehát az európai autógyártók kellő nyomást helyeznek az európai kormányokra olyan szempontból, hogy esetleg átvegyék ezt az ötletet?
Jó, nem a nyomás gyakorlással van a baj, mert ahogy én látom, az extrém. Inkább a belátás, ugye itt politikai döntések születnek alapvetően, meg azért azt őszintén ki kell jelenteni, hogy az európai autógyártóknak a hitelességüket azért igencsak sikerült meggyengíteni a dízel botrány kapcsán. És azért addig, amíg az európai politika alapvetően elhitte, amit az európai autógyártók mondanak, amikor kiderült, hogy a dízel botrányban nincs olyan, aki ne lenne érintett, és hogy nagyon csúnyán átverték egyrészt az európai politikusokat, kettő pedig magát a bizottságot is. Ezért aztán sokkal nehezebb most még az észszerűbb javaslatokat is alátámasztani, mert hogy a zöldek és az egyébként a környezetvédelemmel foglalkozó is valós problémákat megoldani, mert ugye az most már nem vitás, hogy itt a felmelegedés az Európát elérte, és ez csak rosszabb lesz, és nem jobb az elkövetkező időben. Tehát tenni kell, de ehhez mind a két oldalnak valahogy meg kell próbálni a kamut azt kiebb tenni, vagy lejjebb tekerni, és emellett valóban a szakmai megközelítésre tenni a hangsúlyt. És ez most egyébként Berlinben a múlt héten egy szakmai konferencián is kiemelkedő program volt.
Szerintem nincs már olyan európai gyártó, vagy nagyon kevés, de inkább nincsen, amelyik ne gyártana valamilyen szinten elektromos meghajtású autókat, ha más nem, akkor mild hibrideket, de leginkább most már elektromos vagy plug-in hibrid autókkal szinte minden gyártó megjelent. Ez az átállás is nagyon sokba került az autógyártóknak. Most éppen hol tartanak, hogy jobb lenne, ha még maradhatnának ezek a belső égésűek, és akkor az eddigi fejlesztések árát valahogy vissza lehetne még szedni a piacról, vagy már annyi pénzt beleöltek az elektromobilitásba, hogy most már akkor haladjunk arra, és akkor az a piac hozza meg a hasznot.
2012-ben ismereteink szerint a kínai kommunista párt azt a döntést hozta, hogy a belső égésű motor fejlesztésébe nem tesznek már pénzt. Viszont minden, ami az új technológia, és itt elsősorban az elektromos hajtás, illetve annak az infrastruktúrája, tehát egyrészt a ritka fénybányák, másrészt az elektromotor, meg ennek a technológiának az egyéb komponenseinek a fejlesztésére fókuszáltak. Ez 2013-14 óta téma Európában, és akik vájt fülűek, vagy nyitott szemmel füllel jártak a világban, autóipari szakértők, elkezdték kongatni Európában is a vészharangot. Hogy ez óriási kihívás és veszély, mert hogyha Kína eljut oda, hogy ő elektromos autóban ott lesz a toppon, azt fogja gyártani, mi van, ha egyik napról a másikra az a döntés születik, hogy Kínában már nem lehet belső égésű motoros járművet bevinni, csak elektromost vagy hibridet. Innentől kezdve a hagyományos gyártóknak vége az a piac, a világ legnagyobb piaca. Ráadásul abban az időben brutális pénzeket keresett az európai autóipar, kifejezetten is a három nagy német gyártó Kínában. Ezért aztán ezeket a törekvéseket egy akkori hölgy kancellár mindig megtorpedozta, hogy a német autóiparnak ez volt az érdeke. Viszont ugye tudjuk nagyon jól, hogy semmi sincs ingyen, ami ott előny volt, az most rögtön egy komoly hátránnyá alakult, mert sikerült ezeket a fejlesztéseket akkor elhalasztani, forrásokat nem allokáltak rá, Ne felejtjük el, hogy elektromos autót Európában csak az ázsiaiak kínáltak. Japánok elsőnek, aztán jöttek a koreaiak. Európában mindig az volt, hogy itt nem kell, meg úgyse lesz ebből semmi, meg ez csacsiság. Tehát innentől
na de ehhez képest
egy
óriási most arra...
hátrányt szedett össze Európa.
De most arra viszont szinte minden gyártónak van. Vagy ez is mind Kínából importált technológia, vagy alkatrész?
Igen, tehát az alapvető probléma, hogy amikor most Európában felismerték, hogy és a politika ismerte fel először, nem az autógyártók, a politika felismerte, hogy itt lépni kell, itt valamit tenni kell, és ezért bele kell kényszeríteni az európai autóipart a fejlesztésekbe, mert gyakorlatilag 10 éven belül kiszorulhatnak a piacról. És akkor Európa elkezdett fejleszteni, de hát ugye semmilyen nem volt. Innentől kezdve hova lehetett fordulni? Egyrészt a saját nagy konglomerátumai, a Bosch, a Siemens, hogy akkor fejleszthetek. Kettő, ahol már ezek a technológiák készen voltak, és ahol ezeket meg lehetett venni. És egész véletlenül ez megint csak Ázsia. Tehát itt zárul be a kör, és önálló platform, ami elektromos platform, azok most kezdenek kijönni a Stellantisnál, a Volkswagen csoportnál, és a többi európai gyártónál.
Na most akkor visszakanyarodnék az első kérdésre. Ez a brit döntés, ön hogy látja, milyen irányba fogja lökni az európai döntéshozókat, illetve az autógyárak milyen irányba fognak ezügyben lobbizni?
Tekintettel, hogy a hagyományos autógyáraknak, és itt most szeretnék különbséget tenni megint, a kínainál is van hagyományos autógyártás, belső égésű motor, és van, aki abban sem lépett meg előre, viszont élen járnak az elektromos autók gyártásában. Tehát Európában ez ugye gyengén indult el, ráadásul itt minden gyártó hagyományos gyártó, azaz neki több fejlesztési sávja van. Magyarul neki fejleszteni kell a szigorodó előírások miatt a belső égésűt. Létre kellett hozni a hibridet, mint egy átmeneti megoldást, ami valóban kiküszöböli a hatótáv problémákat, meg a súlyos akkumulátor okozta fogyasztási töbleteket, és emellett fejleszteni kell neki az elektromos technológiát. Tehát ez egy olyan többletköltségteher, ami még egy hihetetlenül sikeres és profitábilis európai autóipart is földhöz tud vágni. Az amerikaiaknál is hasonló probléma van, mert ők sem tettek egy dollár centet sem korábban a Tesla kivételével az elektromos hajtásra, de ott is látszik, hogy állami szubvenció most a Biden kormány brutális pénzeket tol bele az autóiparba, az új technológiába, az akkumulátorgyártás fejlesztésébe, etc., etc., mert le kell válni Kínáról. Angliában pedig abban, hogy ők kikerültek az Európai Unióból, nem csak hátránya van, hanem ők most ezt meg tudták tenni, mert látják, hogy jelenlegi költség struktúrában csak a kínait tudják még tovább előnybe részesíteni, ha minden áron ragaszkodnak ehhez a 2030 vagy 35-höz. Tehát most elkezdődik az észszerűsítése ennek a programnak, amellett, hogy a szigorú előírások ott vannak, de a másik oldalról a kaput azt résre nyitva kellett hagyni, mert különben saját magunkat lőjük lábon.
Tehát akkor várható ön szerint, hogy előbb-utóbb a nagy európai tagállamok és vagy együtt az Európai Unió közös döntésben meghosszabbítja ezt a határidőt?
Én azt gondolom, hogy ennek van realitása, és még egy fontos elemet tegyünk ide bele. Azért ezek a mai Euro 7-es vagy Euro 6B környezetvédelmi előírásoknak megfelelő is elsősorban a közép és attól lefelé vonatkozó járművek, nem a luxus hatalmas nagysúlyú járművekről beszélek belső égésű motorral, meg hibridként álcázva. Tehát, hogyha ezt nézzük, akkor ezeknek a károsanyag kibocsátása nagyságrendekkel jobb, mint akár a 10 éves állománynak. Európában az átlagos élettartalma már 15 évhez közelít szintén, németek is meghaladták, ugye Magyarországon is. Ez pedig azt jelenti, hogy sokkal nagyobb problémát jelent a futó állományban lévő 25 évnél idősebb járművek tömkelege. Tehát, és ez is felmerült most, hogy érdemes lenne oly módon is ezt az egész koncepciót újra gondolni, hogy egy, igen, kell a szigorítás, de nem biztos, hogy az új autógyártást ennyire bele kell nyomni az extrém költségekbe. Másik oldalról viszont mindenképpen célszerű lenne programokat létrehozni arra, hogy a 25 év fölötti járműveket elsősorban a kis haszonjármű területen, de a lakossági és céges felhasználásban is célszerűen elkezdeni kivonni, vagy legalábbis úgy motiválni a szereplőket, hogy váltsanak fiatalabb használtra vagy új autóra. Aztán pedig utána ezen az úton lehet tovább menni, hogy 5 év múlva esetleg azt lehet mondani, hogy már a 20 évnél idősebb járműveket is ki kellene vonni. Tehát magyarul két oldalról kellene ezt a célt megközelíteni, mert hiába helyeznének Európába forgalomba 1 millió új vagy 3 millió új magas környezetvédelmi előírásnak megfelelő járművet, hogyha egyébként 100 millió vagy több 100 millió fut extrém nagy károsanyag kibocsátással, és azt ott hagyjuk. Ha onnan le tudunk venni évente 10 milliót, 15 milliót, 20 milliót, nagyságrenddel nagyobb pozitív hatása lenne az európai levegő minőségére és a szállópor koncentrátumra, mint avval, hogy minden áron erőltetjük azt, hogy 2030-ra már csak tiszta elektromos hajtású jármű legyen, ami új forgalomba helyezhető.
Az elmúlt percben a Gépjármű Márka Kereskedők Országos Szövetségének elnökét, Gablini Gábort hallották. Mondják el véleményüket ezzel kapcsolatban. Elektromobilitás, ragaszkodjunk a 2030-as határidőhöz, nevezetesen, hogy 2030 után már csak és kizárólag elektromos vagy hibrid, plug-in hibrid autókat, új autókat lehessen értékesíteni, esetleg ezt a szabályozást ki lehetne tolni, és jobban előtérbe kellene helyezni az elavult, mondjuk 25 évesnél idősebb autók tömeges cseréjét, hagyományos belső égésű motorral hajtott, de jóval fiatalabb járművekre. Írják meg nekünk, hogy mit gondolnak általánosságban véve az autóipar átalakulásáról, az elektromobilitásról. Viber és SMS számunk 0672942942, hogyha ezt a beszélgetést visszahallgatnák, vagy esetleg ismerőseiknek ajánlanák, akkor a Trend FM podcast csatornáján tudják elérni.